Kedves gyerekek, örülök, hogy bejöttetek. Gyertek ide előre, üljetek ide előre. Melanie, Patrik és Eszter. Ügyesek vagytok. Egy nagyon aranyos kislánynak a történetét szeretném nektek elmondani. A Királyok második könyve 5. fejezetében jegyzi fel az ő történeteit. Izraelben lakott ez a kislány, és ott Elizeus prófétát nagyon jól ismerte, és az igaz élő Istent ismerte meg általa, és elfogadta ez a kislány. Egyik nap Szíriából portyázó csapatok jöttek, és képzeljétek el, elvitték fogságba ezt a kislányt. Elvitték. Elszakították őt a családjuktól, anyukájától, apukájától. Az is lehet, hogy testvérei is voltak, valószínű voltak testvérei is. És elkerült olyan országba, ami Izraellel ellenséges volt, és nagyon sokszor háborúzott Szíria, Izrael ellen is. Ez a kislány olyan környezetbe került, ahol pogány isteneket imádtak. Nagyon jó helyre került el, mert a Szíria királynak volt egy fővezére. Azt úgy hívták, hogy Naamán. És Naamánnak a családjába a feleségének szolgált ez a kislány. Házi munkákat végzett, biztos, hogy söprögetett, elmosogatott. Minden, ami szükséges volt a ház körül, segített az úrnőjének, Naamán feleségének. Képzeljétek el, hogy nem a saját bánatával volt elfoglalva. Nem azzal volt elfoglalva, hogy egy idegen országba került, hanem észrevette, hogy szomorú Naamán. Mit gondoltok, miért volt szomorú Naamán? Nem tudod. Azért volt szomorú Naamán, mert beteg volt, mégpedig gyógyíthatatlan betegsége volt, bélpoklos volt. Bélpoklos volt. Az azt jelentette, hogy nagyon a bőrén nagyon csúnya fekélyek voltak, és azok egyre jobban terjedtek a testén, addig még mindenhova elterjedt, és lehult. Lehult a bőre, egészen fájdalmas sebeket okozva, és előbb-utóbb ezek az emberek meghaltak. És ez a kislány segíteni akar Naamánnak. Tudjátok, hogy mit mond egyszer az úrnőjének? Azt mondja, vaj, ha az én uram szembe lenne azzal a prófétával, aki Samáriában van, kétség kívül meggyógyítaná őt. Azt mondta, hogy kétség nem fér hozzá. Titeket az óvodába, az iskolába. Komolyan vesznek a nevelőitek, a tanáraitok? Amit mondtok, az úgy van? Ez a kislány nagyon szorgalmas volt, minden feladatát elvégezte, becsületesen. Én szerintem soha nem hazudott az úrnőjének sem, és komolyan vette az úrnője azt, amit mondott ez a kislány. Olyan hite, erős hite volt ennek a kislánynak, ő biztos volt benne, hogy az Isten szereti őt, még annak ellenére, hogy oda került, és nehézsége volt. Olyan erős, megrendíthetetlen bizalma volt az Istenben, hogy egy percig nem gondolkodott, hogy az Isten őt szereti, és nem fogja elhagyni. És ez az úrnő elmondja az ő urának is, Naamánnak. Ő is komolyan veszi. Aztán Naamán tovább mondja Szíria királyának. Képzeljétek el, egy ilyen pici kislánynak a szavát annyira komolyan veszik, hogy meggyógyulhat ez a fővezér, hogy még Szíria király is komolyan veszi, és üzenetet küld Izrael királyának, az ellenséges országba is képes üzenetet küldeni ez a Szíria királya. És akkor Izrael királya megijed. Tudjátok, miért ijed meg? Hát, hogy mit akar tőle? Hogy gyógyítsa ő meg? Ha nem vagyok én Isten. Volt olyan hite, mint ennek a kislánynak?
Igen.
Volt. A kislánynak erősebb hite volt. Mert ő megszaggatta a ruháit, és akkor Elizeus prófét azt mondta, hogy ne szagassa meg a ruháit. Küldjétek ide, mert van próféta Izraelben. Tudják meg, hogy van próféta Izraelben. És ennek a kislánynak a szavára Naamán elmegy Elizeus prófétához. És Elizeus próféta azt mondja neki, hogy fürödjön meg 7-szer a Jordánban, és megtisztul. Először vonakodva, de aztán engedelmeskedik Naamán, és 7-1-ére, mikor kijön a vízből, akkor olyan lesz az ő teste, azt mondja, mint egy baba bőre. Teljesen megtisztul az ő teste. És azt mondja ki ez a Naamán, hogy most tudom már, hogy nincsen az egész földön Isten, csak Izraelben. Ez a fővezér azt mondja, hogy ő az igaz élő Isten. Ő gyógyított meg engemet, és én hiszek benne. Azért mondtam el nektek ezt a történetet, hogy nektek is ilyen rendíthetetlen bizalmatok legyen, mint ennek a kislánynak volt. És egyet jegyezzetek meg, jó? Csak ezt az egy mondatot jegyezzétek meg, mikor elmentek innen, hogy még hogyha nehézségetek is van, vagy nehéz nektek, akkor az Isten mindig szeret benneteket, és soha nem hagy el benneteket. Ilyen rendíthetetlen bizalmatok legyen, jó? És köszönöm szépen, hogy meghallgattátok a történetet. Tisztelt gyülekezet, kedves testvéreim! A mai délelőtt alapigéjéül Róma beliekhez írt levél 8. fejezet 19. versét választottam. Pál apostolnak a Róma beliekhez írt levél 8. fejezet 19. versét olvasom. Mert a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak a megjelenését. A teremtett világ magában foglalja az Istennek minden teremtményét is, a teremtés koronáját, az embert. A teremtés koronája az emberei nemes feladatot kapott. Mózes első könyve 2. fejezet 15. versében olvassuk azt, hogy az Isten azzal a feladattal bízatta meg, hogy művelje és őrizze a lakókörnyezetét, a természetet, az állatvilágot, a légkört, minden, ami körülveszi őt. Az Isten iránti engedetlenség következtében a bűn bejövetelével azonban már nem láttál igazán ezt a feladatot, és napjainkban ott tartunk, amiről a 22. vers beszél, tehát ugyanennek a fejezetnek a 8. fejezete is ott a 22. vers, fohászkodik és nyög. Az embernek az én szeretete az önzősége miatt teljesen kizsákmányolja a természetet, és mindent önző céljainak vet alá. Kihal teljesen a felelősség tudata. És nagyon kevés emberben van ott ez a felelősség. Nem tudom, hogyha az állatok beszélni tudnának, vagy ha a természet beszélni tudna, hogy mit mondanának. A folyókban, tengerekben halak tömegei pusztulnak el, hogy a műanyag palackoknak a pici szilánkjait nyelik le. Ezen kívül a globális felmelegedésen keresztül a talaj kiszipolyozása, ami miatt már a gyümölcsökben, zöldségekben nem az a tápanyag van, amit régen az emberek magukhoz tudtak venni. Ezen kívül a gáz, szén, olajnak, természeti erőforrásainknak a teljes kiaknázása, hogy ott tartunk, hogy már a könnyű olajhoz is hozzányúltak, ami a tartalékokat képviseli. Hát mikor már a tartalékokat is feléljük, akkor ez már súlyos. Sok mindentnél próbálkoznak. Az elmúlt néhány évtizedben megkongatták tényleg a vészharangot a természet védelmére, és tényleg egyre több zöld övezeteket létesítenek. Meghangoztatják a megújuló energiaforrásokat, napelemek, stb. Támogatást is adnak már, úgy tudom, arra, hogyha például valaki napelemeket akar a házára építeni. Ezen kívül igyekeznek tényleg még a szelektív gyűjtőkkel is mérsékelni a helyzetet ezeknek az újrahasznosításával, de ezek csak próbálkozások. Akik ezzel behatóban foglalkoznak, körülbelül 30 évet adnak a földünknek. De olyan jó, hogy a Biblia proféciái alapján megnyugodhatunk, hogy Isten nem várja azt meg, hogy az ember saját magát pusztítsa ki, hanem ő megígéri, hogy eljön másodszor, és mindent helyre tesz. Fohászkodik és nyög tehát a természet, az egész lakókörnyezetünk, de benne legfőképpen az ember. Az ember a teremtés koronája fennálló helyzet miatt tényleg fohászkodik. Úgy gondolom, ha belegondolunk a betegségeken, járványokon túl abba, hogy tényleg a munkahelyen milyen küzdelmek vannak, és az emberek mennyi energiát kell belefektessenek a munkahelybe, és ott milyen magas színvonalakat tárnak fel az emberek előtt, és azokat, hogy elérjék, nagyon sokszor ti is tudjátok, lehet kollégáitoktól, hogy sokszor a lelkiismeretükkel is szembe képesek menni, csak azért, hogy megtartsák a munkahelyüket. Ezen kívül az ellenség gondoskodik arról is, hogy mindenki találjon magának ízlésének megfelelő eszméket, ideológiákat, szórakozásokat, akár nemes munkákat is. Neki egyedül az a célja, hogy Krisztus maradjon ki az életükből. Az ellenségnek a nagyon nagy taktikája ez, hogy elfordítsa a tekinteteket Krisztusról. És aki netalán vágyik Krisztusra és a Bibliára, elindul, keresgél, rengeteg vallásba ütközik, vallási visszaélésekkel szembesül és belefárad. Látszólag az embereket nem érdekli az Isten és az evangélium. A sok kudarcba belefáradtak, és vagy magukba zárnak, vagy szórakozásba élik ki magukat. Viszont alapigénk a szívek mélyén megfogalmazott fohászra tappint rá. Az eredeti görög szövegben a sóvárgásnak a képtartalmát úgy adja vissza, hogy valaki annyira várja a segítséget, hogy a nyakát nyújtogatja már, mikor érkezik az a segítség. Nyakát nyújtogatva vár, egy vágyakozó várás, feszült várakozásról beszél itt a Szentírás. Igen, az emberek szívének a mélyén ez van. Ez a szomjúság és ez a várakozás. De nézzük meg, hogy mire, mert ez a lényeg. Az Isten fiainak a megjelenésére, így olvastuk az alapigénkbe, hogy a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak a megjelenését. Isten fiainak a megjelenésére vár. Az őszinte kereső emberek vágynak rá, sóvárogják a gyakorlati kereszténységet. Nem csupán az eszméket, szép igaz gondolatukat, prédikációkat, hanem ezek mellett egy átformált, megváltozott embereket, olyanokat, akiken keresztül az isteni erő és a tiszta jellem nyilvánul meg. Nézzük meg, hogy kik Isten fiai. Fejezetünkben adja meg a választ erre. Ugyanennek a fejezetnek a 14. verse fogalmazza meg. Tehát 8. fejezet 14. verse. Mert akiket Isten lelke vezérel, azok Istennek fiai. Akiket vezetni tud az Isten lelke, valaki olyanra vár az ember és a természet, az állatvilág, de benne legfőképpen az ember, amit Jézus Krisztus személye valósított meg, amikor a földön volt. A Galata levélben olvassuk azt, hogy az Istenség egész teljessége lakozott benne testileg. Letett minden Istenséggel járó előnyt, de az Istentől származott világosság és tiszta isteni jellem addig nem látott mértékben áradt az emberekre. Az emberekben feltámadt az új élet reménye. A megbélyegzettek azok kiléphettek az előítéletnek a bűvköréből. Milyen csodálatos ez, hogy egy vámszedő, egy parázna, egy gutaütött új életet kezdhetett. Vagy akik önhibájukon kívül betegedtek meg, vakok, süketek, sánták, azok meggyógyulhattak. Az ördögtől megszállottak, Krisztus békességében pihenhettek meg. A szegény abban a kiváltságban részesülhetett, hogy Jézus Krisztus a házába fogadhatja. És sorolhatnám a sort. A Jézus élete című könyv igen felüdítő olvasmány és lélekerősítő, bátorítok mindenkit, hogy vegye kezébe és olvassa el ezeket a történeteket. Nagyon sokat fognak adni. Nem véletlenül Jézus egyik neve is Immánuel, velünk az Isten. Az emberek ezt tapasztalták meg, hogy az Isten látható formában ott van közöttük. Mi volt Jézus életének egyik titka? Jézus fontosnak tartotta, hogy folyamatos közössége legyen az atyával. Sosem hanyagolta el ezt a mennyei atyával való kapcsolatot. Pedig, ha belegondolunk, Jézus sokkal, de sokkal jobban átlátta a helyzeteket, mint mi átlátjuk. Mennyivel inkább szükségünk lenne nekünk erre? Sokkal megtéveszthetőbbek vagyunk. Jézusról azt olvassuk, hogy tudta, mi van az emberben. Ha visszaemlékszünk a gutaütött történetére, ott Jézus először azt mondja, hogy megbocsátattak neked a te bűneid. Tudta Jézus, hogy amikor azt az embert elé hozzák, sokkal erősebb benne az önvád és a bűnvád, mint maga a helyzete, amibe került. Tudta, hogy az ő bűnei is hozzájárultak ahhoz, hogy ő ilyen helyzetbe került. És ő elsősorban a bűneitől akart megtisztulni. És Jézus mit mondott neki? Megbocsátattak neked a te bűneid. Jézus látta, mi van az emberben. Ennek ellenére folyamatos közösséget ápolt az atyával. És itt a folyamatosságra szeretném a hangsúlyt tenni, hiszen nagy részt ez hiányzik belőlünk. Nagyon hasznos és nemes munkát tudunk végezni, időnként nagy eredményeket is érünk el, amiket a mennyis értékel. De ha elengedjük az Isten kezét, sajnos ez a kapcsolat időleges csak. Az állhatatlanság az az egyik legalapvetőbb emberi tulajdonságunk. Sajnos ez mindenkiben megvan, és küzdenünk kell ellene. Péter nagyon szerette a mesterét, mégis levette róla a tekintetét, sőt, meg is tagadta. Mindnyájunknak a gyengesége ez, a jó szándék nem elég csupán. Mert az ellenség jobban ismer bennünket, mint mi saját magunkat, és nagyon könnyen átjátsz bennünket. Csak is Istennek alárendelve lehetünk biztonságban. És ha megnézzük, ugyanezt a gondolatot hangsúlyozza a 8. fejezetnek az eleje is. Akik Krisztusban vannak. Hát a benne létel az is egy folyamatosság. Vagy akik lélek szerint járnak, 8. fejezet első versét, ha megnézitek. Lélek szerint járnak, a járás is egy folyamatosságot fejez ki. Bátorít arra tényleg, hogy ne egyezzünk ki a természetünknek a hajlamával, hanem igényeljük az isteni jelenlétet az életünkben. A 8. fejezet 11. verse is erre biztat bennünket. Ha annak lelke lakik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halálból, ugyanaz, aki feltámasztotta Krisztus Jézust a halálból, megeleveníti a ti halandó testeiteket az ő ti bennetek lakozó lelke által. Hányszor szerepel itt is a lakozás szó, ami a folyamatosságra utal. Lelki és fizikai újjáteremtésről beszél itt, és életre kelt bennünket, ez az ígéret szerepel itt. Megeleveníti, életre kelt ti a mi lelkünket. Emberi erőlködés nélkül Istenben bízva haladhatunk előre. 26. vers is azt mondja, hogy a lélek segítségére van a mi erőtlenségünknek. Mert azt, amit kérnünk kell, amint kellene, nem tudjuk. De maga a lélek esedezik mérettünk, kimondhatatlan fohászkodásokkal. Micsoda nagy ígéretek! Hogy ne saját erőből tegyük a jót, hanem minden segítség megvan ahhoz, hogy az Isten jelleme kiformálódjon bennünk. Azt mondja, a lélek esedezik mérettünk, kimondhatatlan fohászkodásokkal. Az esedezik nagyon hangsúlyos szó. Könyörög értünk, esedezik érettünk. Azt az ígéretet kapjunk, hogyha beleegyezünk, Isten átformál és tényleg megelevenít bennünket. Ez több, mint amikor a mi erőnkből tesszük a jót. És ha megfigyeljük, az emberek nem a megfeszült emberi jó cselekedeteinkre várnak, hanem hogy természetesen nyilatkozzon meg bennünk az isteni jellem, mint ahogyan a patak vagy a folyó mentén is minden zöld. Természetesen zöld. Áthalad a folyó azon a területen, és a növényzet gyönyörű, az állatvilág is jól él. Ilyen áldása az én életem lakókörnyezetemben, vagy családomban, ott, ahol élek. Jézus földre jövetelekor az emberek meglátták, milyen az Isten. Napjainkban, amikor annyi hamis istenkép van, amikor annyi vád éri Istent, látják-e, tapasztalják-e az emberek, milyen az igaz, élő Isten? És még tovább folytatnám a kérdések sorát, hogy látva bennünket, éle bennük az a remény, hogy új életet kezdhetnek. Ott akarják-e hagyni régi életüket, új életben akarnak-e járni? Ki akarnak-e lépni a szenvedélyeik fogságából? Szakítani akarnak-e én szerető életvitelükkel, mert valami jobbat tapasztaltak? Ami életünk csak megítéli őket, vagy bemutat egy igazságot, vagy segíti is őket, hogy kijöjjenek abból az állapotból. Jézusnál azt láttuk, hogy amikor egy igaz őszinte ember a közelébe került, akkor változni akart. Ez az ígéret nekünk is fennáll, hogyha ezeket megfogadjuk, amiket itt mond az írás nekünk. Az emberek sóvárogják Isten fiainak a megjelenését, és ezt a sóvárgást csak akkor tudjuk betölteni, ha mi magunk is sóvárogjuk Isten jelenlétét az életünkbe. Sóvárogjuk-e úgy, mint a szomjas, szarvas, az élő vizet? Van-e bennünk ez a sóvárgás? Ha tényleg nem érezzük jól magunkat nélküle, csak is, ha a közelében vagyunk, és benne vagyunk. János apostol első levele, 3. fejezet, 2. és 3. verse. János apostol első levele, 3. fejezet, 2. és 3. verse. Most Isten gyermekei vagyunk, és még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk. De tudjuk, hogy ha nyilvánvalóvá lesz, hasonlóká leszünk ő hozzá, mert meg fogjuk őt látni, amint van. És akiben megvan ez a reménység ő iránta, az mind megtisztítja ő magát, amiképpen ő is tiszta. A keresztségkor Istennel szövetséget kötve mindenki Isten gyermekévé, fiává, lányává válik. Azt mondja itt jelenben, hogy Isten gyermekei vagyunk. Isten megelőzi a bizalmat, de hogy valóban azzá is válunk, azt a mi együttműködésünk is befolyásolja. Tényleg szomjazzuk-e az igaz életet folyamatosan? De tudjuk, hogy ha nyilvánvalóvá lesz, hasonlóká leszünk hozzá. Az alapigénk is erről beszélt, Isten fiainak megjelenéséről. Vagy itt azt mondja, ha megnyilvánul, ha nyilvánvalóvá lesz. És mit jelent ez a nyilvánvalóvá levés? Azt mondja, hasonlóká lesznek ő hozzá. Jellemükben teljesen képviselik Istent. Akiben ez a reménység megvan, bátorításul itt van az igeversnek a folytatása, reménység megvan ő iránta, megtisztítja ő magát, amíg éppen ő is tiszta. Vagyis az nem tűr meg az ő életében semmilyen bűnt, nem alkuszik meg a legapróbb dolgokkal sem, ez azt jelenti. A legapróbb dolgokat sem veszíti szem elől. Ekkor jön el az, hogy életünk nem csak leleplezi a bűnt, hanem reményt ad másoknak is új életre ébredni Krisztusban. És ez a kettő egymásra hat, ha figyeljük. Minél tisztábbak vagyunk, annál jobban vágyunk az Isten társaságára. És minél többet időzünk Isten társaságában, annál jobban tudunk tisztulni. Addig, ameddig az Isten minden szeplőt úgy fogalmaz, sömörgözéstől megtisztít bennünket. Hát egy szemplő jelentéktelen, ugye a szépség szempontjából. Jelentéktelennek tűnik. Az Isten ilyen mélyreható változást fog létrehozni a mi életünkben, hogyha mi együttműködünk vele. Vagy fogalmazhatnám úgy is, amiről a nagy hegyi beszédben beszélt Jézus Krisztus, hogy eljuthatunk a tiszta szívűséghez. Boldogok, akiknek szívük tiszta, mert ők az Istent meglátják. És néhány dolgot emelnék itt, csak néhány jellemzőjét ennek a tiszta szívűségnek. Isten szemszögéből látjuk ekkor magunkat, és más embereket is. Úgy ismerjük saját magunkat is, és más embereket is, ahogy az Isten lát bennünket. Érdekmentesen tudunk gondolkodni, a jót magáért csak a jóért tesszük, és nem azért, mert bármi előnyünk származik abból. Ez mind hozzátartozik a tiszta szívűséghez. Könnyen tudunk megbocsátani. De könnyen tudunk bocsánatot kérni is, mert talán lehet ez a nehezebb része, hogy a saját hibáinkat elismerjük. A bocsánatkérés is könnyen megy. De az alapigének a szövegkörnyezete, most, hogyha visszalapozunk János evangéliumától a Róma beliekhez írt 8. fejezethez, ugye itt van az igénynek a fővonala most, Róma 8. fejezethez. Ott majd a 17. és a 18. versben szól még egy dologról, amit sokszor nem szeretünk se beszélni róla, se átélni. Itt arról beszél, hogy számolnunk kell a szenvedéssel is, ami ezen a földön tényleg nem kerülhető ki, senki számára nem kerülhető ki. Itt az a kérdés, hogy ki miért szenved? Saját bűnei, hibái miatt, vagy mások hibái miatt? Vagy azért, mert Istent szeretné követni. 17. vers azt mondja, hogy ha ugyan vele együtt szenvedünk. Igen, ha jó döntéseink is vannak, ha jó úton járunk is, akkor is vannak az életünkben megpróbáltatások, nehézségek, szenvedések. Lehet, hogy még több. De azt mondja, ha vele együtt szenvedünk, vele együtt is dicsőlünk meg. Rögtön ott van az ígéret. 18. vers pedig csupa bátorítás. Azt tartom, hogy amiket most szenvedünk, nem hasonlíthatók ahhoz a dicsőséghez, amely nekünk megjelentetik. Máshol a Szentírás úgy fogalmazza, hogy pillanatnyi könnyű szenvedésünk. Vagyis ez a szenvedés arányában egy pillanat a megjelenő dicsőséghez képest. A próbák, nehézségek, a mi megtisztulásunknak az eszközei, jellemünknek a rossz vonásai lecsiszolódnak, hogy tiszta jellem formálódjon ki. És ezt követően arra is ígéretet kapunk, hogy Jézus Krisztus második eljövetelekor még a mi testünk is újjáteremtődik, a 23. versben így fogalmaz, hogy testünk megváltása is megtörténik. Új testet kapunk, amelyen már nyoma sincs a bűnnek. Tanítványoknak adott ígéret napjainkban nekünk még inkább szól, ha majd elmegyek, és helyet készítek néktek, ismét eljövök, és magamhoz veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. Amikor nehezek a küzdelmeink, pihenjünk meg megváltunk lábánál, időzünk jelenlétében, merítsünk erőt, amiképpen a tanítványok is elvonultak Jézussal csendes helyre. Társaságában töltsünk el minél több időt. Ha úgy érezzük, hogy túl nagyok az elvárások munkahelyen, vagy lakóközösségünkben, rokonságunkban, esetleg családunkban, rejtőzzünk el Krisztusban, hogy erőt nyerjünk mindennapi teendőink végzésében. Irányítsuk a tekintetünket a menny felé, és szombaton irányítsuk tekintetünket az újjáteremtésre is, az új föld felé, amelyben igazság lakozik. A lelkünk felüdül foglalkozva ezekkel a gondolatokkal és ígéretekkel, és erősítik bennünk a reményt is. Beszéljünk családunkban, gyermekeinknek vagy unokáinknak az új földről is. Úgy gondolom, hogy egyszer-egyszer már elfeledkezünk róla, küzdelmeink közepete. Mutassuk meg nekik, hogy az Isten mit ígér azoknak, akik hűségesek maradnak végig, akik engedik, hogy jellemüket átformálja. Beszéljünk ezekről nekik. Emlékezzünk vissza arra, hogyan Isten eddig vezette az életünket. Nagyon fontos, hogy ezekre visszaemlékezzünk, és ezekre időt adjunk magunknak. Péter apostol említi az emlékezésnek a fontosságát. Azt mondja, a tiszta gondolkodás segíti ez elő. Tiszta gondolkodásatokat emlékezés által serkentgetem. A világ sóvárgását úgy tudjuk betölteni majd, ha igényeljük azokat az ígéreteket, amit Istentől kaptunk, és az áldásokat, amit elveszünk tőle, továbbadjuk. Legyünk nyitott tenyerek, hogy amit az Istentől kapunk, áldásként, azt továbbadjuk másoknak is. Éljünk az Isten ígéreteivel, és igényeljük azokat. Péter apostol a második levelében, első fejezet harmadik és negyedik versében azt mondja, kivonatosan fogom olvasni, Péter apostol második levele, első fejezet harmadik és negyedik verse, az ő isteni ereje mindennel megajándékozott minket, ami az életre és kegyességre való. Igen nagy és becses ígéretekkel ajándékozott meg bennünket, hogy azok által isteni természet részeseivé legyetek, kikerülvén a romlottságot, mely a kívánságban van a világon. Kedves testvéreim, vendégeim, elgondolkodtunk-e azon, hogy az ő isteni ereje mindennel megajándékozott bennünket? Nem csak valamennyivel, mindennel. Tehát biztosak lehetünk abban, hogy az Isten számunkra, környezetünk számára, minden egyes ember számára, aki ezt igényel, mindent megad, ami az üdvösségre szükséges. Kétségünk nem lehet-e felől. Vannak-e kételjeink sokszor, hogy hát olyan nehéz, vagy olyan lehetetlennek tűnik a mi változásunk? Kérlek, hogy akkor olvassátok el többször, és tegyétek magatokká ezt az ígéretet, amit itt olvasunk a Péter apostol levelében, hogy mindennel megajándékozott. Sőt, nagy és becses ígéretekkel. Élünk-e ezekkel az ígéretekkel? Magunkévá tudjuk tenni ezeket az ígéreteket. Mert azt mondja, hogy akkor hasonlóká lehetünk ő hozzá. Isteni természet részeseivé lehetünk. Azt kívánom, hogy a bölcs Isten irányítsa mi életünket. Hagyjuk, hogy irányítsa a mi életünket. És tegyük folyamatossá a jelenlétében való időzést. Ne csak időleges legyen ez az életünkben. Egyszer-egyszer nagy-nagy eredményeket érünk el, és utána megint sivárságot tapasztalunk. Legyen folyamatos ez az életünkben. És adja meg az ő kegyelméből, hogy ne csak beszéljünk erről, ne csak egy szép jó ígéret legyen ez, hanem hogy hasonlóká legyünk ő hozzá. Hogy a világ sóvárgását azt be tudjuk tölteni, mert a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak a megjelenését. Amen.